Áldunk és magasztalunk téged, mennyei jó atyánk, azért, hogy szeretsz bennünket, és adtad számunkra a nyugalom napot, a vasárnapot, azért, hogy eljöjjünk a te házadba, és ebbe a testvéri közösségbe veled és egymással is közösséget erősítsünk és ápoljunk. Köszönjük, Urunk, hogy adod a kezünkbe a te ígédet is, amely, mint egy vezérfonál, vezet bennünket az élet ösvényein, tanítva a te utadra naponta bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy ezen a mai délutánon is így vehetjük kezünkbe a te ígédet. Kérünk, hogy segíts, hadd jussunk közelebb hozzád, egész halló távolságba, hogy megérthessük akaratodat, és annak megvalósítása, megélése, hadd legyen a mi gyakorlati életünk része is. Kérlek, Atyám, hogy áld meg így figyelmünket és szívünket ezen a délutánon is. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a mai délutáni istentiszteleti alkalommal Ezékiel próféta könyvénél nyissuk meg Bibliánkat. Ezékiel próféta könyvének 16. fejezetéből szeretnék néhány igeverset olvasni, az 59. verstől a fejezet végéig terjedő igeszakaszt. Ezékiel próféta könyvének 16. fejezetéből tehát, az 59. verstől a fejezet végéig fönnállva hallgassanak a gyülekezet Isten igényét. Ezt mondja az én Uram az Úr. Úgy bántam veled, ahogy viselkedtél, mert semmibe vetted az esküt és megszegted a szövetséget. De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. Akkor eszedbe jutnak tetteid, és szégyenkezni fogsz. Magadhoz fogadod nejeidet és hugaidat, én pedig lányaiddá teszem őket, bár nem tartoznak a veled kötött szövetséghez. Szövetségre lépek veled, és megtudod, hogy én vagyok az Úr. Gondolj erre, szégyenkezz, és gyalázatod miatt ne nyisd ki többé szádat, ha megbocsátom mindazt, amit elkövettél. Így szól az én Uram, az Úr. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy jelenlétedben lehetünk, és köszönjük, hogy alkalmat adsz arra, hogy emlékeztess bennünket is, kik vagyunk. Emlékeztess arra, hogy honnan hívtál el bennünket, és kikké tettél, mivé formáltál bennünket azáltal a szövetség által, amelyet Jézus Krisztusban szereztél a mi számunkra is. Segíts, Urunk, hogy ezen a mai délutánon hadd emlékezhessünk erre, hogy megértve a te ígédet mi is megtudhassuk és megérthessük, hogy te vagy az Úr. Amen. Foglaljuk el testileg helyeinket. Kedves gyülekezet, kedves hallgató testvérek, Ezékiel próféta, egy azok közül, a próféták közül, akiket Isten Izrael népének a fogságra eső időszakában hívott el, arra, hogy Isten népének prófétáljon, Isten népének az ő akaratát, az ő üzenetét továbbítsa. És ez a felolvasott igeszakasz is tulajdonképpen része annak a prófétai sorozatnak, annak a prófétai anyagnak, amellyel Ezékiel szolgált Isten népének a fogságban. Tulajdonképpen egy ige hirdetés részletet olvastunk föl, és ennek az ige hirdetésnek egy nagyon konkrét célja volt, ami abban állt, hogy Isten népét akarta az Úr szembesíteni ezzel az ige hirdetés által azokkal a tettekkel, de még inkább azoknak a tetteknek a következményeivel, amelyeket Izrael népe elkövetett, és tulajdonképpen emiatt került ebbe a bizonyos fogságba. De azt is látjuk, hogy Isten nem állt meg itt, és az általában jellemző az Úrra már az Ószövetségben is, hogy amikor nagy baj van, amikor Izrael népe gonoszságokat követett el, és ez már lelepleződött, ez már nyilvánvalóvá vált, és az ítélet is már elindult, mert hiába küldött Isten előre prófétákat, azokat megbetették, azokkal nem foglalkoztak, és bekövetkezett az ítélet, Isten még az ítélet hirdetésében is, és annak a megmagyarázásában is nem felelkezik el arról, hogy evangéliumot is hirdessen az ő népének. És ebben az ige szakaszban is megtalálható, ezt hiszem maga Isten bátorítja őket a tekintetben, hogy a fogság, amelyben most részük van, az nem a végállomás, nem a végső állomás. Ugye mi nagyon sokszor vagyunk úgy, hogyha valami rossz ér bennünket, akkor sokszor azt mondjuk, hogy hát itt a vége mindennek, ennél ebből már talán soha nem lesz jó, ami számunkra. Izrael népe is így érezte, amikor a fogság nem egy-két hétig tartott, nem is egy-két évig, hanem ugye hosszú évtizedeken keresztül kellett ott lenni. Ők is úgy érezték, hogy ez a vég, és innen ebből az állapotból nincsen tovább út. Isten pedig éppen azzal bátorítja őket, és ez volt az evangélium, hogy nem a fogságé az utolsó szó, nem ez a végállomás, hanem a végállomás és a cél az a fogságból való helyreállásnak az állapota a népnek az életében. És ugye itt van az a bizonyos mondat, amit olvastunk is, és ez valamilyen mondom kulcsmondata Ezékiel könyvének Isten részéről, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Mindez azért fog történni, mindez azért fog majd bekövetkezni, hogy megtudjátok, hogy milyen Isten vagyok én. Hogy milyen istenetek akarok lenni, és hogy milyen voltam akkor is hozzátok, amikor ti hűtlen gyermekként elfordultatok tőlem. És igazából ez az ige hirdetés egy jó hír a csüggedőknek, azon mindannyian szeretjük a jó híreket hallani, és az, hogy mennyire lehet jó hír ez a több mint 2600 évvel ezelőtt elhangzott jó hír számunkra ma, ez az is kell, hogy valójában megértsük a saját helyzetünket. Ezékiel próféta könyve arról is szól, hogy a fogságra nem valami világi emberek mentek, nem pogányok mentek, hanem Isten népe jutott el a fogságra. És hogyha kicsikét ezen elkezdünk gondolkozni, hogy valójában kik is vannak a fogságban, kik is jutottak oda, akkor azt gondolom, hogy ezen a mai délután elgondolkozhatunk azon, hogy úgy tűnik, mintha lehetséges lenne az, hogyha valaki megismerte a kegyelmet, megismerte az evangéliumot, megismerte a megváltásnak az örömüzenetét és tényét, mégis ennek ellenére időnként vagy néha valamilyen lelki fogságba kerülhet. Valamilyen lelki fogságot élhet át manapság is olyan ember, aki jól ismeri az evangéliumot, jól ismeri a kegyelmet. Azt gondolom, hogy Ezékiel könyve ebben is gondolkozásra hív bennünket, mert mint ahogy mondottam, nem világi emberek jutottak a fogságra. Nem pogányokról van szó, hanem Isten népéről van szó. És azon is gondolkoztam ezen egy kicsikét tovább véve ezt a gondolatot, és hadd sodorjam a testvéreket ebbe a gondolatba ma délután velem együtt, és gondolkozzunk ezen közösen, hogy milyen lehet az a fogság igazából, ami a kegyelmet ismerő hívő embert időnként veszélyezteti, és időnként szabályosan meg tudja bilincselni. Néhány dolgot fogok mondani e tekintetben, és azt gondolom, hogy akkor fogjuk érteni, miről van szó. Ilyen fogság lehet a kegyelmet ismerő, Isten félő ember számára például meg nem bocsátás. Nem tudok megbocsátani XY-nak, mert. Ilyen lehet például az a rendezetlen kapcsolat, amiben esetleg élhetnek emberek. Vagy ilyen lehet különböző szenvedélyeknek, szenvedélybetegségeknek a jelenléte az életében, vagy időnként a túl sok beszéd, a pletykálás, és most szándékosan olyan dolgokat mondtam, ami nem cégéres, de olyanokat mondtam, amely nincs kiirvegyikünk homlokára sem, hogy mondjuk ilyen fogságokkal küzdünk éppen. De azt gondolom, hogyha kicsikét elkezdünk gondolkozni ezeken a tényeken, akkor nagyon könnyen beláthatjuk, hogy Ezékiel könyve ezért is lehet számunkra aktuális, mert időnként Isten gyermekeit, akik a kegyelmet jól ismerik, időnként lehetnek olyan esetek, olyan helyzetek az életünkben, amelyek így lekötnek bennünket, amelyek így fogságokat okoznak, vagy hoznak létre az életünkben. Sokféle dolog vezethet ide, sokféle dolog lehet okozója az ilyen lelki fogságoknak, azonban azt gondolom, hogy főleg azonban két nagyon fontos összetevő nélkülözhetetlen ez, hogy összejöjjön. Az egyik pedig maga a bűn és az engedetlenség. A bűn és az engedetlenség. Ezékiel próféta itt ebben az ige szakaszban, az 59. versben tulajdonképpen elmondja azt, hogy mi is történt a néppel. Mi is az a lelki állapot, amely a fogságra juttatta őket. Kedves testvére, kedves gyülekezet, hogyha valamilyen ember vagy valaki szabadulni akar a maga fogságából, azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen dolog, hogy mindenek előtt megtudja azt, hogy hogyan és miért került abba a fogságba. Miért került oda? És tulajdonképpen Ezékiel prófét ebben az ige szakaszban, ha lehet így fogalmazni, a szabadulásnak a lépéseit írja le, ahogy Isten ezt gyermekeinek az életében alkalmazta, hogy hogyan lehet ebből a fogságból, vagy fogságokból kiszabadulni, amelyekbe időnként belecsúszhat Isten gyermeke. Azt mondja Isten, úgy bántam veled, ahogy te viselkedtél. Mi is történt Izrael népével? Azt tudjuk, hogy Izrael nyíltan szembeszegült a bálványimádás által Istennel, nyíltan lázadt ellene, és Isten népe Istentől ennek ellenére azt várta, hogy bár ő lázad ellene, bár igazából nem veszi komolyan őt, de azért Isten tartsa meg a szövetséget, azért Isten áldjon bennünket, a kis kedvenc, azok továbbra is mi legyünk, függetlenül, hogy mi most éppen azt a korszakunkat éljük, hogy lázadunk az Isten ellen. Nagyon sokszor megkísérti az embert, a hívő embert ez a gondolat. Most abban a korszakomban vagyok, amikor nem vagyok vevő arra, hogy Isten igéje mit mond nekem. Abban a korszakban vagyok, amikor Isten újra és újra megszólít, de én nem akarok vele foglalkozni, mert ilyen vagy olyan okomban arra, hogy nem akarok. De azt akarom, hogy áldjon engem, azt akarom, hogy nagyon szeressen engem, azt akarom, hogy mindenféle veszedelmet és tragédiát nagy ívbe hárítson el az életemtől, és maradjak én továbbra is neki a kis kedvence, ha lehet ilyet fogalmazni. Isten erre a faramuci helyzetre reagált, amikor azt mondta, hogy ez nem így van, kedveseim. Ez nem így működik. Azt elvárni Istentől, hogy engem ő folyamatosan áldjon, folyamatosan biztosítsa számomra az ő áldásait, miközben én meg egyértelműen szembe megyek vele az ő akaratával, az ő törvényével, az ő igéjével, az ő kegyelmével, visszaélek ezzel, és lázadó életet élek, azt gondolom testvérek, hogy ez ma a világban nem képzelhető el. Én nem vagyok üzletember, de azért nagyjából lehet tudom képzelni, hogyha az lennék, ha mondjuk lenne egy olyan üzleti partnerem, akivel megállapodok egy szerződésben, hogy figyelj, ezt fogjuk csinálni. Ez az én részem, ez pedig a te részed, és hogyha ezt megcsináljuk, akkor kaszálunk egy csomó pénzt. Csak az illető üzletfelem pedig egyfolytában nekem betesz, egyfolytában elárul, egyfolytában olyan helyzetekbe sodorja az egész üzletet, ami nyomán még én is rosszul jövök ki belőle. Tessenek mondani, az ilyen üzleti partnerrel mit szoktak általában csinálni? Hát minimum az, hogy szerződést bontunk. Minimum az, és örülünk, nem jelentjük föl a rendőrségen. A világban az elképzelhetetlen, hogy én elvárom az üzletfelemtől, hogy korrekt legyen hozzám, hogy mindent megadjon, mindent betartson, de én nyugodtan csinálom azokat a dolgaimat, ami nekem éppen tetszik. Isten azt mondja, hogy úgy bántam veled, ahogy te viselkedtél. Ez nem jelenti azt, hogy Isten egyoldalúan fölmondta volna a szövetséget. Nem erről van szó, de ellenszegült Isten népének olyan szempontból, hogy egy kicsikét magára hagyta. Ha ti úgy gondoljátok, hogy a bálványistenek majd megsegítenek benneteket, ha ti úgy gondoljátok, hogy a ti nagy ötleteitek majd előre viszik az ügyeteket, akkor csináljátok. Én nem akadályozom meg. Istenek egy nagyon gyakori pedagógiai módszere ez, hogy félreáll, és mutassátok meg, hogy mit lehet akkor ebből elérni. Nem feltétlenül jön a bunkós bottal, elnézést kérek a kifejezésért, és a fejére húzza az ő népének, hanem engedi, hogy akkor boldoguljatok magatok. És ennek a következménye lett tulajdonképpen a fogság. Istenről tudjuk azt nagyon jól, és már az Ószövetségben is beszél erről a Biblia, hogy Isten hosszú tűrő, Isten nagyon kegyelmes és nagyon szeretetteljes, de ennek a szeretetnek és ennek a kegyelmnek is van egy végső határa. És akkor eddig a határig eljut az ember, eljut Isten népe, akkor Isten beleszól az ő népének az életébe. És beleszól időnként a mi életünkben is. És amikor valaki megszakítja az ő kapcsolatát az Úrral ilyen egyoldalúan, akkor abban már önmagában benne van ez a fajta büntetés, aminek a következménye mindig valamilyen fogság lesz. Figyeljük meg, testvérek, hogyha valaki a jó Istennel elkezdi a kapcsolatát föllazítani. Hogy általában az szokott történni nagyon hamar, utána, hogy arra a területre, amit Istentől elveszek, és elveszünk, azt általában mindig a világ és a világnak a különböző dolgai fogják majd betölteni. És mennél távolabb kerülök az Úrtól, a világ annál jobban fog benyomulni különbözőféle módszereivel az életembe. És tulajdonképpen ez egy olyan fajta válasz, egy hiány, reakció, ami azért keletkezik az embernek az életébe, mert elfordult az Úrtól. Mert elfordult az Úrtól. Aki ismerte a kegyelmet, és aki Istennél volt, de egyoldalúan fölbontotta a kapcsolatát, mindig megfigyelhetők ezek a kényszeres dolgok. Amikor már a világ dolgaival foglalkozik, van, aki a pénzzel, van, aki az üzlettel, nagyon sok minden bejöhet a tekintetben, amely mindig egyfajta ilyen hiányreakció arra, hogy az Istennel a kapcsolatát megszakította. És ez mindig egyfajta fogságot eredményez. Azt mondja, tehát Isten igéje, hogy úgy bántam veled, ahogy te viselkedtél, és aztán folytatjuk tovább, hogy de én azonban, mondja Isten, én emlékszem valamire. És igazából ez a jó hír ebben az ige szakaszban, ez az evangélium, hogy Isten emlékszik. Ti már elfelejtettétek, ti már nem emlékeztek arra a szövetségre, amit én kötöttem veletek, de azt mondja Isten, hogy én viszont emlékszek arra a szövetségre, amit ifjúságod idején kötöttem veled, és azt mondja Isten, hogy ezt még inkább meg akarom most fejelni azzal, hogy örök szövetségre lépek veled. Nem olyanra, ami eddig volt, nem azt akarom helyreállítani, hanem egyel magasabb szintre viszem, és ezt tudjuk nagyon jól, hogy ez a magasabb szint Jézus Krisztusban köttetett meg Isten népe számára. Erre a magasabb szintre vitte föl Isten ezt a szövetséget, és ebben a szövetségben az a jellemző, hogy Isten úgy bánik az ő népével, és úgy bánik velünk, hogyha ebben a szövetségben is eltérnénk ettől a szövetségtől, akkor Isten ebben úgy bánik velünk, mint fiakkal. Mint az atya a fiakkal. És tudjuk azt nagyon, hogy egy jó apa, egy jó atya az ő fiaival azért úgy bánik, hogy azt neveli, azt fegyelmezi, azt időnként inti. És ezt a példát hozza Isten ebben a szövetségben az ő népe elé, hogy utána megy az ő gyermekeinek, és igazából onnan tudhatjuk, hogy ehhez a szövetséghez tartozunk, hogy az Atya, az Isten fegyelmezése alatt van az életünk. És ebből vissza tudjuk ellenőrizni, hogy valóban ott van-e az életünk, mert hogyha eltávolodtunk, akkor Isten utánunk nyúl, mert nem akarja hagyni, hogy elvesszünk. Nagyon érdekes, hogy hogy reagált erre az isteni megkeresésre, erre az isteni emlékeztetésre Izrael népe. Nagyon érdekes, hogy megfogalmazza Ezékiel ezt a válaszreakciót. Hát azt mondja, hogy amikor Isten így közelített az ő népéhez, és így közelít ma is az ő népéhez, hogy abban mutatja meg az ő szeretetét, hogy eszébe jut már, mint Istennek, a velem és a veled kötött szövetség, akkor az a válaszreakció, hogy nekünk pedig eszünkbe fog jutni az, amit csináltunk. Amit csináltunk. Amiket tettünk. Tettek, amivel elsősorban is mindennek előtt a mindenható Istent bántottuk, vagy bánthattuk meg. Bibliában van egy nagyon szép történet, én nagyon szeretem ezt a történetet, amikor olvasom, nagyon sokszor szinte a háton is futkározik a hideg, a csodálatos halfogásnak a történetére gondolok, amikor Péterék az éjszakai halászatból megjöve semmit nem fogtak, és jön a mester, és amikor minden halász már elballagott haza és vitte a piacra eladni a szerzeményét, mert napközben ugye nem volt halfogási lehetőség a tavakban, azon a vidéken, és akkor mondta Péternek, hogy Péter, evezz a mélyre, és majd amikor szólok, akkor vesd ki a hálóidat. Péter, tudjuk, hogy képtelenségnek tartotta, szakmailag indokolható is volt ez, és ugye azt mondja, hogy de Uram, mindazonáltal, mert te mondod, megteszem. És nem is ez a lényeg, hanem a lényeg ott jön, amikor megteltek a csónakok hallal, annyira, hogy már-már sűrűznek a csónakok, akkor történik egy olyan esemény, ami sehogy nem illik bele az egész történetbe, ez pedig Péternek a mondata Jézus felé. Emlékszünk, hogy mit mondott ő? Eredj el tőlem, mert én bűnös vagyok. Tessenek megmondani, ki a csoda kérdezte ezt Pétertől. Senki. Senki nem kérdezte, hogy Péter, hogy érzed magad bűntekintetében. Nem mondott, hogy el kéne menned tőlem, mert én annyira szent vagyok. Senki nem mondott neki ilyet. Péterből ez a reakció jött el. Amikor látta Jézust, amikor látta, hogy Jézus mit csinál, akkor Péternek eszébe jut mindaz, amit ő cselekedett. Helyesebben nem cselekedett. Mert azt mondja, hogy bűnös ember vagyok. Pétert megérintette az Úr Jézusnak ez a szeretete. És Jézusnak a válasza nem késik erre, mert azt mondta, hogy ne félj Péter, mert te mostantól kezdve embereket fogsz halászni. Milyen kegyelmes az Isten. Hogy amikor az ő gyermekének eszébe jut az ő tette, és azt megvallja előtte, elmondja előtte, hogy Uram, én ilyen ember vagyok, és erre most jöttem rá, mert szeretsz engem, mert nem elítéltél, hanem szeretettel tekintettél rám, szelíd szemed, Úr Jézus, ahogy mondja az énekünk. És azt mondja Jézus, hogy ne félj Péter, mert embereket fogsz halászni. Ha valahol talán úgy érzed ezen a mai délután, hogy sodródik az életed, de hogy úgy érzed, hogy valamilyen fogságok szorongatják az életedet, akkor érezd meg ma Isten szeretetét, aki nem lesújtással, nem valamilyen baseball ütővel jön feléd, hanem az ő szeretetével, és azt szeretné, hogy eszedbe jusson mindaz, amit tettél és cselekedtél. Talán egy keményebb mondat is a továbbiakban, amikor arról beszél Ezékiel a tettek mellett, hogy szégyenkezz a te bűneid miatt. Szégyenkezz a te bűneid miatt. A megtérő embernek, a megtérésre készülő embernek a tipikus állapota ez. Amikor valaki meglátja és belátja a saját életében a tetteit, akkor a következő lépés az az, hogy elkezdi szégyelni magát az Isten előtt, hogy mit csináltam, miket tettem. Vajon van-e az életem számára még bűnbocsánat? Azt mondja Ezékiel, hogy szégyenkezz a bűn miatt. És azt gondolom testvérek, hogy bár szeretjük az Urat, bár elfogadtuk Jézus Krisztus személyes megváltónak, nagyon sokan itt ebben a teremben már, mégis azt gondolom, hogy egyikünk sem mondhatja ezt el, hogy kérem én nekem, nincsen, miből megtérne. Hallottam már ilyet, hogy megtérnék én, de hát én nekem nincsen, miből megtérni. Mindenkinek van, miből megtérni. Ha valaki őszinte önmagához, ha őszinték vagyunk Isten előtt, akkor mindannyian tudjuk, hogy van miért szégyenkeznünk az Isten előtt. És ez az ige bátorítan bennünket erre. Tudom azt, hogy nem a divatos cselekedetek közé tartoznak ezek a kifejezések, amikről most beszélünk. Hát az ember ma, amivel szégyenkeznie kellene, arra még büszke. Abból még erényt csinál. Majd ilyen világot élünk. Senki nem akar szégyenkezni, senki nem akarja fölvállalni a saját maga cselekedeteinek a következményét és hatását, hanem azt mondja, hogy csináljunk belőle erényt. Én ilyen vagány vagyok. Én nekem nincsen igazából arcpirító érzésem azok miatt, amiket korábban talán cselekedtem. Isten igye bennünket arra hív, hogy vállalt föl. Vállalt föl ezt az érzést, ezt a szégyenkezési érzést, ha az Isten előtt vagy. A harmadik gondolat, amit reakcióként említ az ige, hogy amikor emlékszik az Isten a szövetségre, akkor ne nyisd ki többé a te szádat. Vagy nem nyitott ki többé a te szádat. Mit is jelent ez? Amíg az ember igazából nem látja a saját maga állapotát, Isten szemszögéből, hogy hol tart az életem, hogy hol is vagyok én, ki is vagyok én valójában, aki egyébként lehetek nagyon sikeres a világban, lehetek nagyon irigylésre méltó helyzetben, sok ember szemében ebben a világban, de Isten szemszögéből nézlet, hogy egészen más a kép, és amíg valaki nem látja saját maga a helyzetét Isten szemszögéből, figyeljük meg, hogy addig állandóan be nem áll a szája az ilyen embernek. Az mindig mondja, kifogásai vannak, panaszkodik. Mindig azért van neki egy másik mentő ötlete, hogy miért és hogyan kellene jobban csinálnom, és majd én ezt fogom csinálni, és különben is. És mindig vannak érvei, nem fogy ki az érvekből az ilyen ember. De az az ember, aki elkezd Isten szemszögéből látni a saját maga életét, arra az a jellemző, hogy egyszerűen megnémul. Nem, nincsenek további érvek. Nincsenek további érvek, hanem csak az a fájdalom, hogy jutottam ide. Ezt ott akkor, Ezékiel korában Isten népe, aki a fogságban volt, pontosan jól értette. Pontosan jól értette, hogy mi is az, amiről Isten beszél. Mi is az, amit Isten hiányol az életükben, és mi is az, amit szeretne látni az életükben. Az Úr emlékszik az ő szövetségére, te pedig emlékezz azokra, amik miatt szégyenkezni kell, és nem erényt csinálni belőle, mint ahogy manapság csinálnak. Isten kész megbocsátani, Isten kész újat kezdeni, erről szól ez az ige szakasz, és kívánom azt a gyülekezetnek és mindannyiunknak, hogy adja meg nekünk a mindenható Isten, hogy Isten szemszögéből látva önmagunk helyzetét, tudjunk mindazokra eljutni, amit az ige a prófétán keresztül nem csak az ő népének 2600 évvel ezelőtt, hanem ma itt nekünk is tanácsolt. Amen.